Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Hallgassuk meg Isten igényét Ézsaiás próféta könyvéből, a 9. rész első 6 versét.
A nép, amely sötétben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakunk, a világosság vagyunk. Te megszabadítod a népet, nagy örömet szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, mint aratásról szoktak örülni, ahogyan kihagynak, a zsákmányoztam. Mert szerte sikáját, a hátát felé mozog, s anyagadójának veszteit összetörött, mint mindjárt, mert minden tükörökre menetelő csizma és kiráztat a közönyek elé, és tűnti marcanék hajtni. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállá lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökké való atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvényen és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete hívni véghez.
A mi segítségünk és minden reménységünk Istenben van, ki teremtett, fenntart és igazgat mindent. Amen. János evangéliumából olvasom az igét, az első rész 11. és 12. verseit. Saját világába jött, és az övé nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak megadta azt a kiváltságot, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Karácsony öröme nem mindenkié. Nem csak azért, mert van, akinek ilyenkor szorul el legjobban a szíve, mert egyedül van, mert nagyon nehéz a sorsa, és ilyenkor még jobban rászakad. Nem csak azért, mert vannak szegények, vannak, akik mindenféle jótékonysági akcióból kimaradnak, hanem azért, mert a karácsonykor közénk jött Jézus Krisztus megosztja az emberiséget. Két nagy csoportra választja szét az embereket, akik befogadják őt, és akik elutasítják őt. Akik befogadták őt, azoknak kimondhatatlan nagy öröme lett, és elkezdtek ünnepelni. Mit ünnepeltek? Ünnepelték azt, hogy Jézus él. Hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megjelent, sőt láthatatlanul is velünk van. Ünnepelték először is azt, mindenek felett évszázadokon keresztül, hogy Jézus él. Ezt ünnepelték. Aztán ünnepelték azt, hogy bennünket megváltott az úrvacsora osztásban, hogy halálával megváltott. A lényeg az volt, amit Jézus értünk tett, amit velünk tett, amit ránk hagyott, és majd később merül fel a kérdés, hogy de hogy is kezdődött ennek a Jézusnak a története? Ez így volt történelmileg, és így van egyénileg. Hol is kezdődik az ő története? Betlehemben. Sőt, az örökké valóságban. Így beszélnek róla az evangéliumok. Csak a 4. században kezdték el ünnepelni, hogy volt egy nap, amikor ez az Isten fiú belépett a történelembe, és közénk született. A téli napfordulóhoz kapcsolódóan ősidőktől fogva volt ünneplés. Hiszen az emberek minden, hát régtől fogva felismerték, hogy mostantól hosszabbodnak a napok, tehát győz a világosság. És azt megünnepelték különböző kultúrák ősidőktől fogva. Aztán különböző pogány istenekhez kapcsolódó ünnepek is voltak, nyilván a Római Birodalom előtt, mondom, ősidőktől fogva, de aztán hát Krisztus születése idején is nagy ünneplés volt e napon, sőt ezekben a napokban, december 17 és 25 között a földművelés istenének, Szaturnusznak tartottak ünnepet, mert ahhoz, hogy teremjen, világosság kell, és meleg, és mostantól fogva ez egyre közelebb van. És 25-e a legyőzhetetlen napisten születésnapja volt. Ünnepeltek az emberek ezen a napon. De a keresztények ennek az ünnepnapnak egy sajátos tartalmat adtak. Felragyogott Krisztus ennek a világnak vigasztalan fekete egén. Az igazi világosság vele jött el a világba. Az új szövetség újra meg újra visszautal Ézsaiás prófétának felolvasott szavaira, a nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. Beragyog ez a világosság a világba, és fordulatot hoz. Erre rímelnek Zakariás próféta szavai, aki a kis Jézus a karjába, nem, aki Keresztelő János édesapja volt, és az angyal elmondja neki, hogy a fia a messiás útkészítője lesz. Ezt idézi Simeon, aki a Jeruzsálemi templomban karjában tartja a kis Jézust. Vagy Máté evangélist, amikor elmondja, hogy Jézus megkeresztelkedése után a nyilvánosság elő lépett, és akkor felragyogott az a világosság, amiről Ézsaiás beszélt. Milyen történelmi helyzetben hangzottak el eredetileg Ézsaiás szavai? Fogságban volt a zsidó nép, fogságban volt. Isten pedig azt ígérte, nem lesz mindig így. Évtizedek elteltek, de nem lesz mindig így, nem marad így. Felragyog majd a világosság hirtelen ennek az elkeseredett népnek, és olyan nagy és olyan egyetemes lesz az öröm, mint az aratási ünnepen szokott lenni. És olyan erős lesz ennek a hirtelen jött szabadságnak az öröme, mint ahogy a katonák újonganak, amikor a zsákmányt osztják. Mi váltja ki ezt a nagy örömöt? Hát a szabadulás, ami valóban el is jött számukra az asszír igából. A proféta egy nagy tűzrakást lát, azt olvassuk, és jönnek a felszabadultak, és mindenki beledobálja a tűzbe mindazt, ami a régi gonosz világ eszköze és szimbóluma volt. A dübörgő csizmákat, a véráztatta kötenyeket, mindazt a felszerelést, emléket, ami az erőszak, a rabság idejét jelentette számukra. És ez be is következett. Krisztus előtt 538-ban. Sokan hazatelepültek. De a hazatelepülés nem hozta meg az a lelki megújulást, azt a békességes és biztonságban tudott időszakot, amit ettől vártak. ki az a születendő király, aki elhozza majd a felüdülést, elhozza a biztonságot és a békét. Mert a fogságból hazajöve mégsem történt így. De akkor ki ez? És a tanítványok azt mondták, Jézus ez. És a keresztjének vallották, és én is hirdetem és vallom. Ő az, akire csodálatos képen ráillenek Ézsaiás proféta szavai. Nem lesz mindig sötét, ahol most az van. És ebben a mondatban szeretném a lényeget ma aláhúzni, hogy karácsony egy nagy vigasztalás azok számára, akik hisznek. Karácsony egy nagy vigasztalás. Van kibe belefogózni. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az Isten ő benne a kezét nyújtja felénk. Van kibe belefogózni, aki nem csak egy ideig fogja a kezünket. És aki nem ugyanolyan bűnös és korlátokkal küszködő ember, mint mi, hanem sokkal nagyobb. A születendő királynak a méltóság jelzője az, hogy csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló Atya, békesség fejedelme. Ebből kettő nyilvánvalóan olyan, amit emberre nem lehet mondani, azt, hogy erős Isten és örökkévaló Atya. De Jézusra mondhatjuk, az Isten emberre, aki köztünk élt. Csodálatos tanácsos. Ó, hányszor van szükségünk tanácsra. És hányszor hoztunk gyorsan és frappánsan döntést rosszul. Ki a mi tanácsadunk? Merünk mi Jézustól tanácsot kérni. Attól, aki ennek a világnak a működési elveit minden vonatkozásban meghatározta. Attól, aki a valóságnak nem csak egy kis részletét látja, hanem áttekinti az egészet. Aki tudja a jövőt. Aki feltétlenül a javunkat akarja. Van bennünk alázat és bizalom kérdezni őt. És van bennünk hit megfogadni a tanácsát. Nem csak valami előállásfoglalást kérni és azt mondani, hát igen, tulajdonképpen igazad van Jézus, csak ez most ugye mégsem alkalmazható. Hanem valóban megfogadni. Mert még soha senki meg nem bánta, aki ezt megfogadta. Te szabad mondanunk, Uram, csatlóbotló ember vagyok. Kérem a tanácsodat, nem tudom, mi vár rám, és nem akarok hibázni, nem akarok olyat tenni, amit meg fogok bánni. Tudom, hogy mi vár rám, túl sok a hiba lehetőség. Segíts, hogy józan maradjak, segíts, hogy bátor legyek a döntésemben. Jó értelemben, adj nekem szavakat. Ha valaki komolyan veszi, hogy Jézus Krisztus csodálatos tanácsos, akkor feltétlenül ott van a keze ügyében a Biblia, mert leginkább ebben szól hozzánk az Úr. És aki mer ebben a bizalomban élni, tapasztalja, hogy egyetlen egyszer sem kapott rossz tanácsot. Lehet, hogy kapott olyat, ami hát nehéz volt elfogadni, megemészteni, vagy nehéz volt kivárni, hogy megértsük. De soha nem kell megbánnunk, ha őre hallgatunk. Ez a megszületett király erős Isten. Ki ez? Kérdezgették újra meg újra ámulva akik látták az ő tetteit. Ki ez? Honnan van ilyen hatalma? És úgy gyakorolta a hatalmát, hogy nem rémüzgette az embereket, és nem fitogtatta, hanem tetteivel felemelt sok nyomorultat, és erősítette azok hitét, akik hozzá közeledtek. Ha ő velünk, ki ellenünk? Ki ellenünk? Nincs feljebb, nincs erősebb. Az Úr a mi oltalmunk. Örökkévaló Atya, gondoskodó, gondviselő szeretettel és oltalmazó felelősséggel áll az övéi mellé. Kérdezi a tanítványokat, amikor azok visszajöttek egy prédikáló körútról, hogy volt-e valamiben szükségetek, hiányotok, sőt mondják, nem uram, semmiben. Emlékezzetek csak, amikor az 5000-et jól akadtuk, vagy a 4000-et, mennyi maradék volt. Ne aggódjatok, ne féljetek. Tudja a ti atyátok, hogy mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Békesség fejedelme. A békesség többet jelent a bibliai szóhasználatban, mint tűzszünetet. A békesség a harmóniának az állapota, biztonság, megelégedettség. Az ószövetségi váradalmakban a végidők egyik legfontosabb jelzője, hogy akkor békesség lesz. Hiszem azt, hogy a körülményeknek az optimuma az a menny. Az a menny lesz majd. Ott minden azt indokolja, hogy tökéletesen jól érezze magát az ember. De még oda nem érkeztünk el, mi még nem. De itt a Földön békessége lehet újra meg újra annak az embernek, aki az Istennel harmóniában él. És ezért szeretetteljes kapcsolatban tud élni másokkal is. Békességet hagyok nektek, mondja Jézus, amikor tanítványaitól búcsúzott. Az én békességemet adom, nem úgy adom, ahogy a világ adja. Karácsony egy nagy vigasztalás. A tanácstalan, magára maradt, szorongó és zaklatott ember számára. Eljött az, akiben együtt van ismeret, erő, gondoskodó szeretet, ő a békesség fejedelme, és eljött ebbe a világba, hogy rajtunk könyörüljön. És szebb lett ez a világ? Jobb lett a világ? János evangéliumában olvastuk, eljött a világba, de az övéi nem fogadták be őt. Az igazi világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget. Írja János evangéliumának elején. És Jó Sándor, Asaréti Jehirdető, 1941 decemberében ezt az igét olvasta fel a karácsonyi istentiszteleten. Mindenkiben az a kérdés feszült, hogy a háború szörnyűségeinek közepette lehet-e még nagy békességről beszélni, megváltásról beszélni. És Jó Sándort idézem. Azt mondta, testvéreim, ami emberi együttélésünknek Krisztus nélkül, szükségképpen ide kellett jutnia. Sőt, ha továbbra is Krisztus nélkül marad, akkor még ennél is mélyebbre kell zuhannia. Azt szoktuk mondani, hogy Isten bünteti a világot. A valóság pedig az, hogy az ember bünteti önmagát azzal, hogy nem fogadja be Krisztust, mintha a fuldokló ellökné magától a mentővet. Így van ez nem csak a világ és az emberiség, hanem az egyes ember életével is. De az Isten abból is jót tud kihozni, amikor egy ember vagy egy nép egészen közel jut a pokolhoz. Mert ilyenkor történik meg az, hogy az emberek megundorodnak önmaguktól, megrémülnek, és visszafordulnak. Isten sokszor rettenetes mélységek megjáratásával ébrezgeti az emberek szívében a vágyakozást az ő szeretete után. Eddig az idézet. De aki vágyakozik, és hittel hívja, annak beragyog az életébe Betlehem fénye. Az megéli, átéli a pásztorok örömét, az Istentől való ajándék békességet. Tudjuk, kifekszik itt a jászolban. Ez a gyermek bizonyára, biztosan az Úr Jézus Isten fia. Aki tudja, hogy kit ünnepel, az valójában így tiszteli őt az év minden napján. Aki tudja, hogy kit ünnepel karácsonykor, annak a hétköznapok feszültségébe, bajaiba, sötétjébe is beragyog ez a fény. Az a bajok és veszélyek közepette is e hatalmas Úrnak a szeretetében rejtve tudja magát, és várja, hogy újra meg újra megmutatja az ő jóságát az életébe. Aki tudja, hogy kit ünnepel karácsonykor, annak az élete változik Jézus közelében. Aki a világ világosságával találkozott, az maga is világítani tud, és áldássá lesz mások számára. És Jézus Krisztusnak ez volt a célja, hogy mi ilyen megvigasztalt, reménységgel bíró és világítani tudó emberek legyünk. Nem az, hogy egy kis pólyás babára mindig újra emlékezzünk, hanem az, hogy őt befogadva az Isten boldog gyermekei legyünk. Így legyen. Amen.